Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert Te vagy az én dicsekvésem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. És most az iskolánk, mondhatnánk úgy is, a gyülekezetünk veteményes kertje, a Jókai iskolának az 5. éves tanulóinak szolgálatát hallgassuk meg.
Az Úr én néztem, őriző pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. Gyönyörű szép mezőn engem elterte, és szép kies folyó vízre legeltet, lelkemet megnyugtatja szent nevében, és vezél engem igaz ösvényében.
Farkasok közé küldelek, mint bárányokat. Nem adok néktek farkasfogakat, se vad, üvöltő hangot, se tépő farkaskarmokat. Be kell érnetek a füves legelővel, s olyan harcban, hol testi nyers erő kell, véretek csordul, csontotok roppan. Mégis biztonságban, mert pásztorotok van.
Kisgyermekkorotokban sejmes hajatokat anyátok simogatta, ifjúságotok kócos, dulcsörényét vihar lobogtatta. Majd szemetekbe hult, míg gonterelt homlok gyűrődött alatta. Az életalkony ezüstös fehérjét akság elhullatta. Hajatok szálait valaki hűséggel mind számon tartotta.
Megy a pásztor sejmes, füves, tarka réten át. Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát. Dalba kezd a sok madár, szívem is dalolja már. Boldog, aki Jézussal a jó pásztorral jár. Megy a pásztor, sötét völgyön, pusztaságon át. Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát. Ha a pásztor jár velem, s őriz engem szüntelen, miért lenne szívem még gond és félelem? Megy a pásztor hazafelé, a gyöngykapun át. Juha vagyok, követem a pásztor lábnyomát. Kitárják a gyöngykaput, Jézus nyája hazajut. Jézus nyomán örök, égi fénybe visz az út.
Jézus a jó pásztor, vele megyünk. Örök irgalmáról énekelünk, nyájadat oltalmaz, nagy a veszély, csöndes nyugalmat adj, ha jön az éj. Jézus a szőlőtő, ereje nagy, nem él hiába, aki benne marad. Gyümölcsöt érleljen szereteted, te nélküled néped mit sem tehet.
Jézus világosság, messze ragyog, fényéből élnek mind a csillagok, bűnünket oszlasd el, nagy a sötét, vezesd a jó útra mind, aki vét.
Jézus a békesség fegyvere egy, a megbocsátó és hű szeretet. Békére vágyódik, mint e világ, félelmes énségből hozzád kiált.
Jézus a kezdet, és Jézus a vég. Hadd zengje ég és föld dicséretét. Vezess az ösvényen, maradj velünk, míg örök fényedbe megérkezünk.
Jóságos őrző pásztorom az Isten. Szükségem, gondom, immár semmi sincsen. Dús rétein, mezőin megpihentet, a nyugalom vizeihez terelget. Lelkemet felüdíti szent nevében, mert az igazak ösvényére léptem.
Még akkor se rémítene az árnyék, ha a halál borús völgyében járnék. Vesződ, botod, védene vigasztalna, rajtam gonosznak nem volna hatalma. Asztal terítesz, hogy melléd leüljek, ellenségeim láttára üdvözüljek.
A homlokomat olajjal töltöd be, és csordultig töltesz bort seregembe. Körülölel nagy jóságod, kegyelmed, társa maradsz örökké életemnek. Hosszú napok, évek támadnak, múlnak, s én ott lakozom, házában az Úrnak.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő, nyájával arra járom, erre várva vár a forrás hűs vize, a zöld mező. Ha ő a pásztorom, semmi sem árt,
örömünkre szolgált, szívünket, lelkünket üdítette, hogy itt voltatok közöttünk. Mindig örülünk, amikor jelen vagytok, és különösen annak örülünk, hogy arról a Jézus Krisztusról beszéltetek nekünk, aki valóban a mi életünknek a megtartója, vezetője, aki kezében tart minket. Áldott legyen az Úr, és legyetek hálásak, mert ő teremtett benneteket, ő tart meg, és így tudunk bennetek is, és ő benne is örvendezni. Isten áldja meg az Úr napját a ti életetekben, ezt a mai napot, és erősítsen meg a jövő héten is benneteket munkáitokban. Köszönjük szolgálatotokat és a tanároknak is a felkészítést. Isten velünk, viszontlátásra. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki volt, aki van, és aki eljövendő. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Ezékiel könyve 34. fejezetéből, a 20-tól 31-ig terjedő versekből. Ezért így szól az én Uram az Úr. Majd én igazságot teszek kövérbárány és soványbárány között. Oldalatokkal és vállatokkal taszigáljátok, és szarvaitokkal öklelitek félre a gyöngéket, még csak ki nem szorítjátok őket. De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között. Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat, Dávidot. Ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Én az Úr Istenük leszek, szolgám Dávid pedig fejedelmük lesz. Én az Úr megmondtam. Szövetséget kötök velük, hogy békéjük legyen. Kipusztítom az országból a vadállatokat, biztonságban lakhatnak majd a pusztákban, és az erdőkben is alhatnak. Áldást adok nekik hegyem körül, esőt adok idejében, áldásos esők lesznek. A mezőfája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az Úr, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Nem esnek többé zsákmányul a népeknek, és nem falják fel őket a vadállatok, hanem biztonságban lakhatnak, mert senki sem rémítgeti őket. Híres ültetvényt csarjasztok nekik, nem hal éhen többé senki az országban, és nem kell tűrniük többé a népek gyalászkodását. Akkor megtudják, hogy én az Úr az ő Istenük velük vagyok, és hogy ők Izrael háza az én népem, így szól az én Uram az Úr. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok, emberek vagytok, én pedig az Istenetek. Így szól az én Uram az Úr. Isten tegye áldottá szívünkben a hallott szentigét, hogy teremjünk bő gyümölcsöt a mi Úrunk Istenünk dicsőségére. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk a templomban, ahol a te élő igéddel, veled magaddal találkozhatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ez nem csak nekünk adatik meg, hanem évszázadok, évezredek óta minden emberi ez a lehetőség elmenni a templomba és találkozni veled. Köszönjük, Urunk, a mi reformátor őseinket, akik az életüket is oda áldozták azért, hogy nehogy csorbát szenvedjen a tiszta tanítás, a tiszta evangélium. Köszönjük, Urunk, hogy annak idején megállapították, a hívő embernek az egyetlen vigasztalása az, hogy nem a magáé, nem az önmagunké vagyunk, hanem a tiéd. Sokak számára, akik téged nem ismernek, ez nem jelent vigaszt, hiszen éppen, hogy szabaddá akar válni az ember. De mi, Urunk, áldunk és magasztalunk téged, mert tudjuk, az igazi szabadság te nálad van. Ha kézben tartod az életünket, akkor vagyunk igazán szabadok, és mi így valljuk boldog örömmel, hogy a te juhaid, a te nyájad vagyunk. Sokszor nagy a kísértés, hogy védjük meg magunkat, küzdjünk, harcoljunk önmagunkért, most pedig te lecsendesítesz, és azt üzened, azt mondod, van nektek pásztorotok, van, aki a gondotokat viseli, van, aki szeret, még a saját életénél is jobban. Urunk, csodálunk és magasztalunk téged ezért a végtelen szeretetért, hogy a mi életünket nem megkötözni, gúzsba kötni szeretnéd, hanem teljesen szabaddá tenni, kiteljesíteni önmagadban. Így könyörgünk hozzád, Urunk, a te áldott üzenetedért, amit mára is elkészítettél nekünk. Hadd tudjunk azzal jól élni. Vezess bennünket, Urunk, füves legelőkön, vezess bennünket áldott vizekhez, üdítsd fel szívünket, lelkünket, elménket ezen az Isten tiszteleten, és add, hogy így általad, tőled meggazdagodva térhessünk haza. Add, Urunk, azt, amire szükségünk van, vigasztalást, bátorítást, feddést, intést, vezetést. Te jól tudod, Urunk, mi kell nekünk. Könyörgünk így szent lelkedért, ő általa tolmácsolt számunkra a te ígédet. Áld meg így az ige hirdetőjét és bennünket, hallgatókat, hogy általad meggazdagodva térhessünk haza. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, János evangéliuma 10. rész 11. verséből a következőképpen. Jézus mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan hallottuk már ezt a következő mondatot, ha csak nem mondtuk, vagy mondogatjuk mi is néha napján, minden bizonytalan, csak a halál biztos. A ma emberének talán ez az egyik alap gondolata, és egyben döntéseinek mozgató rugója is sokak számára, minden bizonytalan, csak a halál biztos. De keresztény emberként, ha egy kicsit cinikusak szeretnénk lenni, és ha itt lennének még a hittanosaink, akkor tudnák, hogy visszakérdezhetünk bátran. Biztos, hogy biztos a halál? Hiszen keresztény emberként jól tudjuk, hogy mindazok, akik megélik Jézus Krisztus visszajövetelét, azoknak nem kell átélniük a meghalást. Hiszen testük átváltozik Krisztus képére, hasonlatosságára, és együtt mennek Jézussal a mennybe. Tehát ezek szerint még a halál sem biztos. Ennyire átható lenne a bizonytalanság? Már-már életérzés, vonatkoztatási pont, alaphelyzet, dogma, hogy minden bizonytalan? Mintha az ezredéves bástyák ledöntésével kihúzták volna a lábunk alól a talajt. Földi paradicsomot ígértek, persze Isten nélkül, és mégis, mintha célt tévesztettünk volna, mintha kifosztottak volna, mintha a szükségleteink betöltése elmaradt volna, és a birtokolt javaink mennyiségénél már csak a halál félelmünk növekedett jobban. Hogyan jutottunk ide, kedves testvéreim? Honnan ered ez a nagy bizonytalanság? Honnan származik az elbizonytalanítás szándéka? Az egész egy ártatlannak tűnő kérdéssel kezdődött. Csak ugyan, csak ugyan. És az ember ennek engedve elbizonytalanodott abban, hogy csak ugyan azt mondta az Isten. Aztán elbizonytalanodott abban, hogy egyáltalán szól az Isten. Végül eljutott oda, egyáltalán van-e Isten. Így a nagy elbizonytalanító nem csak bizalmatlanná tett Istennel szemben, hanem vele és minden mással kapcsolatban is elbizonytalanított. Megkérdőjelezett mindent, amit Isten jónak mondott. Így jutottunk el, kedves testvéreim, a 21. századba, a mikorunkba, ahol a korszellem a meghatározó gondolat, a bizonytalanság. Így vált bizonytalanná az emberi élet abszolút értéke és védelme, így kérdőjeleződött meg, hogy a társadalom alapja a férfi és a nő szeretet kapcsolatából fakadó házasság és az arra alapozódó család. Ezért nem tudja sok fiatal, hogy fiú-e vagy lány. És ezt már nem csak úgy mondjuk viccesen, hanem ez komoly kérdés gyermekeknek, fiataloknak, mert mindent az elbizonytalanító összekuszál. Ezért nem értik sokan, hogy a szabadság csak a teremtési rend keretei között vezet boldogságra, és csak Isten rendjének a védelmében bontakoztathatja ki az egyének és a közösségek életét. Így, kedves testvéreim, a ma emberének az alapérzése a bizonytalanság maradt. Bizonytalanok vagyunk, mert nincs vezérlő csillag, nem tudjuk, honnan jöttünk, merre tartunk, mi a cél, és ha van egyáltalán valamilyen cél, akkor hogyan tudunk oda eljutni. Bizonytalanok vagyunk az alapvető és nem alapvető szükségleteink betöltésének tekintetében is. Hol keressük a boldogságot? Hogy lehet az, hogy sok mindenem van, mégsem vagyok boldog? Miért érzem magam üresnek? Mi vagy ki tesz engem boldoggá? Hogyan tölthetem be a szükségeimet? Ki visel rám gondot? Vagy még sokkal hétköznapibb kérdések is előkerülhetnek. Ki fogom-e tudni fizetni a számlákat? Elég lesz-e a fizetés hónap végéig? Fel fogom majd tudni nevelni a gyermekeimet egészségben? Vagy itt van a háború a nyakunkon, a közelünkben. Minket is elér majd a háború, vagy sem? És ha elér, akkor ki fog bennünket megvédeni? Ilyen és ezekhez hasonló, egészen konkrét kérdések lehetnek ott a szívünkben mindnyájunknak, mindennapi égető kérdéseink, amelyek sok-sok bizonytalanságot és kétséget szülnek bennünk. Végül ott a nagy bizonytalanság a vég tekintetében. Csak ugyan vége a halállal mindennek? Akkor a fenti kérdésekre keresett válaszoknak és a nagy küzdelemnek az életben mi értelme volt? Csak ugyan nem lesz számon kérés. Csak ugyan elporladunk és kész. Csak ugyan ennyi az élet. Ezért küzdünk. A fentieket összefoglalva, kedves testvéreim, elmondhatjuk, hogy a ma emberének három alapvető szükséglete van, amelyek miatt a mindennapos bizonytalanság aláássa a mai ember boldogságát. Az első: szükségünk van vezetőre, aki célt és értelmet ad az életünknek, és képes is arra, hogy az általa kijelölt célba eljuttasson minket. A második: szükségünk van valakire, aki gondoskodik rólunk, és teljesen betölti testi és lelki szükségeinket. A harmadik pedig: szükségünk van védelmezőre, aki nem csak földi életünket, hanem örökkévaló sorsunkat is biztosítja. A Biblia nem hagy kétséget afelől, kedves testvéreim, hogy a világon egyetlen olyan valaki van, aki mindhárom fenti szükségünket be tudja tölteni, és nem csak be tudja, hanem be is akarja tölteni. Ő az a jó pásztor, akiről olvastunk és hallhattunk a lekcióban és a textusban is, Jézus Krisztus. Nem véletlenül így mutatkozik be, hogy én vagyok a jó pásztor. Hiszen az akkori hallgatóság nagyon jól tudta, hogy ez nem egy egyszerű bemutatkozás. Nem arról szól, hogy valaki jön és elmondja a vezeték nevét, a kereszt nevét, esetleg mikor született és hol. Ez a forma a görög nyelvben ki is jön, meg a héberben különösen, az isteni önkinyilatkoztatásnak a formája. Ez az én vagyok, ugyanaz az én vagyok, aki megszólalt az égő csipkebokorban, és néven szólította Mózest 1500 évvel korábban. Az örök vagyok. Vagyok, aki vagyok. Az örökkévaló Isten, aki mégis úgy mutatkozik be, hogy mindig veled vagyok, mindig veled leszek. És nem csak ez a név önmagában a bíztatás, hanem az, amit az Úr Jézus hozzá társít és hozzá csatol. Nem csak örökké való vagyok, nem csak mindig veled vagyok, hanem én vagyok, én lehetek a te pásztorod is. Az akkori hallgatósága Jézusnak nagyon jól tudta, hogy a bárányok egyedül a pásztornál találnak vezetőre, gondviselőre és védelmezőre. Azt is tudták a gyakorlatból, hogy a farkasok nem a báránytól, hanem a pásztortól félnek. De fel kell tennünk a kérdést, kedves testvéreim, hogyan vezet, hogyan visel gondot, és hogyan védelmez minket, ami jó pásztorunk, az Úr Jézus Krisztus. Az első, amit tisztáznunk kell magunkban, az az, hogy Jézus csak azt vezeti, aki rábízza magát. Jézus csak annak lesz jó pásztora, csak azt vezeti el a célhoz, aki engedi, hogy vezesse őt az Úr. Aki önként követi a pásztort. Akinek nem csak jelen van élete hajójában az Úr Jézus, hanem engedi is, hogy ő kormányozzon. Mert igen, sokan vannak, talán itt a templomban is, akik engedik Jézusnak, hogy ott legyen a hajóban, ott van valahogy az életükben, ott van az Isten tiszteleteken, naponta, esetleg bibliaolvasásban, imádságban, de azért a döntéseknél majd én tudom, Úr Jézus, hogy mi a teendő. Majd én tudom, hogy mi a jó nekem. Te csak ne szólj vele, Úr Jézus. Na, az ilyen ember nem tudja, hogy így nem érhet célba az élete. Mert Jézus csak azt juttatja el az örök hazába, akinek nem csak jelen van az életében, hanem akinek az életében ő a vezető, ő a kormányos, ő a kapitánya az élete hajójának. Egyszerűbben fogalmazva, azokat vezeti az Úr Jézus, akik megtértek. És ez a megtérés, amit újra és újra hallunk igehirdetésekben, olvasunk a Szentírásban, azt jelenti először is, hogy belátják, akik megtérnek, hogy eddig rossz irányba vezették az életüket. Isten nélkül hozták a döntéseiket, ezért célt tévesztettek. A bibliai értelemben éppen a bűnnek ez az egyik jelentése, céltévesztés. Elindultam valahova, de nem oda érkeztem meg, ahova akartam. Amikor az ember belátja, hogy célt tévesztett az élete Jézus nélkül, nem tesz mást, mint beismeri a bűnét, bűnbánatot tart és megvallja, elhagyja a bűnét. Másrészt, aki megtér, az élete feletti uralmat, vezetést átadja Jézus Krisztusnak, engedve, hogy ő jelölje ki a célt, és ő is vezesse el oda. Keresztjénnek lenni, kedves testvéreim, tehát ezt jelenti, engedjük, hogy a jó pásztor menjen elől, mi pedig egyénként és közösségként is követjük őt. Ez nagyon fontos, mert az a küldetés, amit Jézus elvégez értünk, az, hogy vezet, hogy viseli gondunkat és védelmez, ez egyben a mi közösségünknek a feladata is. A Jézust követő emberek közösségének, a nyájnak szintén felelőssége, hogy odafigyeljen az egyik a másikra, visszavezesse Jézushoz, ha eltért tőle, gondoskodjon róla, hogyha szükségben van, hiszen az Úr Jézus egyikünknél azért helyezett le többet, akár az anyagi javak közül is, hogy a másiknak, akinek nincs, adjunk, és védelmezzük is egymást, hiszen nekünk nyájként is össze kell zárnunk, és védenünk kell a közösséget is, benne pedig az egyént, mindenféle olyan erőtől, amelyik eltávolítana minket a mi jó pásztorunktól. Ezért nem lehet, kedves testvéreim, Jézus magányos farkasként, vagy ilyen rambó keresztényként követni. Jézus azt akarja, hogy közösségként kövessük őt, ő a hívők közösségének pásztora, és azt akarja, hogy együtt formálódjunk az ő képére és hasonlatosságára. De jön a következő kérdés, ami felmerülhet bennünk, mi tehát a cél, ahová a jó pásztor el akar minket juttatni? Az üdvösség a cél, kedves testvéreim, azaz az Istennel való életközösség. A cél tehát nem a menny, mint hely, hanem a menny, mint állapot. Az Isten jelenlétének boldog megtapasztalása itt a földön és az örökké valóságban is. Nyilvánvalóan a menny, mint hely, az Isten országa, az létező valóság, de az Úr Jézus nem pusztán a távoli jövőben majd egyszer akar minket oda eljuttatni, hanem azt akarja, hogy a mennyet, mint állapotot is megtapasztaljuk, már itt a földön, a vele való életközösségben. Hiszen az üdvösség az ezt jelenti. Jézussal vagyok, itt a földön, és az örökké valóságban is. Ezért minden döntéshelyzetünk, minden alkalom, amikor válaszúthoz érkezünk, eszköz Isten kezében arra, hogy magához közelebb vonjon minket, és így jobban megismerjük az Úr Jézust. Csak az a kérdés, kedves testvéreim, hogy engedjük-e ezekben a döntéshelyzetekben, hogy az Úr Jézus vezessen, és ő mondja ki az utolsó szót. De aztán felmerülhet bennünk a következő kérdés. Hogyan vezet végül is a jó pásztor? Hogyan tudhatom meg, honnan tudhatom meg, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten terve, célja az életemre nézve? A Biblia egyértelmű választ ad, az ő lelke által, a Szentlélek által vezet minket a jó pásztor. Azt mondja a római levélben, akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Az ő tulajdonba vett népe, legelőjének nyája, mondja egy másik helyen. Akiknek a szívében a jó pásztor lelke az Úr, azok fogják érteni a Szentlélek által ihletett igét, igehirdetést, embereket és az általa elkészített körülményeket. Ugyanis akinek a szívében Isten lelke az Úr, az fog rezonálni az Isten lelkének a munkájára. Az fogja megérteni az Isten lelkének a halk és szelíd hangját, akinek a szívében Isten lelke az Úr. És az fogja jól érteni az igét, amit Isten lelke ihletett, az írott igét, az fogja érteni a hirdetett igét, az fogja érteni azt a lélek által készített beszélgetést, amit a másik hívő emberrel folytat, és az fogja jól látni azokat a körülményeket, amiket Isten lelke elkészített. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy ezt a halk és szelíd hangot hajlandóak vagyunk-e meghallani ebben a rohanó és hangos, zajos világban. Készek vagyunk-e tudatosan lecsendesíteni a szívünket, lehalkítani a tévét, a rádiót, kikapcsolni a számítógépet, lehalkítani vagy kikapcsolni a telefont, hogyha én most az Úr Jézussal akarok beszélni, és megtudni, hogy mi az ő terve, az ő akarata, az életem nagy döntéseiben is, és az egészen egyszerű hétköznapi döntésekben is. Mert ehhez bizony csendre és csendességre van szükségünk. Halk és szelíd hang az Isten lelkének a hangja. És bizony, hogyha ráhangolódunk, ha odafigyelünk arra, amit mond, akkor az életünk nagy válaszútjainál, a hit, hivatás, hitves kérdésében is vezet bennünket, de az egész egyszerű hétköznapi döntésekben is. És sokan tehetnénk erről bizonyságot, hogy hogyan tapasztaltuk már meg, amikor Isten valami egyértelmű módon biztatott, erősített, vigasztalt, útba igazított, vagy éppen megfeddett, leállított, amikor éppen készültem egy értelmetlen pénzkiadásra, akkor a napi ige az, miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, és gyűjtött kincseket azért, ami meg nem elégíthet. És akkor azt mondtam, jó Úr Jézus, akkor nem veszem meg, mert nincs rá szükségem. És köszönöm, hogy figyelmeztettél, köszönöm, hogy időben leállítottál, és megakadályoztad azt, hogy egy bölcstelen döntést megvalósítsak. Ilyen egyszerű hétköznapi dolgokban, napi szinten is vezet bennünket Isten, ha engedjük neki, hogy vezessen. Ha rászánjuk az időt arra, hogy olvassuk az igét, hogy hallgassuk az igét, hogy beszélgessünk hívő testvérekkel, hogy ki hogyan tapasztalta meg az Isten vezetését. Aztán a jó pásztor azon túl, hogy vezet, gondunkat is viseli. A 23. Zsoltárban Azt mondja, a jó pásztor nem hagyja szűkölködni a nyáját. Füves legelőkön nyugtatja, csendes vizekhez terelgeti őket, akiknek lelke csak az igazság ösvényein örvendezhet. Hogyan visel gondot rólunk a jó pásztor? Úgy, kedves testvéreim, hogy betölti szükségeinket. És ez fontos hangsúlyoznunk újra és újra, hogy az Úr Jézus nem a kívánságainkat teljesíti. Ő nem a Mikulás, nem a dzsini, akit elő lehet hívni a lámpa dörzsölésével, és teljesíti majd három kívánságunkat. Nem a jó tündér, akinek benyújthatjuk a kívánságlistánkat. Jézus az Isten fia, a világ teremtője, ami megváltunk, aki gondoskodik rólunk, de a szükségeinket tölti be, nem pedig a kívánságainkat teljesíti. És amire valóban szükségünk van, azt megadja. Amire pedig nincs szükségünk, azt nem adja meg, vagy majd csak akkor adja meg, ha igazán fel leszünk rá készülve. A szeretet lényege is ez, kedves testvéreim. A szükségünket tölti be. Nem csak Isten, hanem az ember és embertárs közötti szeretet is erről szól. Ha itt lennének még a hittanosok, biztos kórusban mondanák a kérdésre, hogy mi a szeretet, a válasz. Felkutatom és betöltöm a másik ember valódi szükségleteit. Nem valami ködös érzés, valami rózsaszín kötfelhő, meg szivárvány, a szeretet, hanem igenis erőfeszítés, igenis küzdés, igenis akarat az érzelem mellett. Tudatosan küzdenem kell azért, hogy kiderítsem, hogy a másik mitől lesz boldog, mert alapvetően nem tudom. Meg kell tanulnom a másik embernek a szeretet nyelvét. Ha én kimegyek egy idegen országba, és meg akarom értetni magam, akkor kénytelen vagyok megtanulni azon a nyelven legalább alapszinten kommunikálni. Ugyanígy a szeretetnek is megvan a nyelve, és a másik ember is egy másik szeretet nyelvet beszél. Ha én igazából szeretem őt, és boldoggá akarom tenni, meg kell tanulnom az ő szeretet nyelvét. Felkutatom és betöltöm a másiknak a valódi szükségleteit. És hogyha a másik fél is így áll hozzám, akkor senkinek a szükséglete nem marad betöltetlenül. Ez az igazi szeretet, amiben nincs önzés, nincs hiúság, nem két önzés titkos harca, hanem az igazi, önzetlen, a másikért való szeretet. Így tesz a jó pásztor is. Önmagát adja, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ha Istent követjük és benne bízunk, neki engedelmeskedünk, akkor ő be fogja tölteni minden szükségünket az ő gazdagsága szerint, dicsőségesen a Krisztus Jézusban, mondja a Filippi 4.19-ben Pál apostol. Az a kérdés, hogy engedjük-e a jó pásztornak, hogy gondunkat viselje, hogy betöltse szükségünket, vagy pedig mással vagyunk tele, másnál keressük a békességet, a boldogságot, a szeretetet. Isten adja az áldását, de nekünk kell annak helyet készíteni. És ne csodálkozzunk, hogyha nem tapasztaljuk Isten áldásait, mert minden mással tele van a szívünk, a fejünk, a kezünk, a hétköznapjaink, az időnk, a szabadidőnk. Készítsünk helyet az Isten áldásainak. Az a kérdés, hogy mivel vagy tele, kedves testvérem, ami miatt Isten nem tud megáldani téged. Harmadszor pedig a jó pásztor azon kívül, hogy vezet és viseli gondunkat, ő védelmezi is a nyáját. Tehát nem lesznek veszélyek és viharok, problémák az életünkben, ha követjük az Úr Jézust. A Biblia nem ezt tanítja. Arról azonban biztosít minket, hogy a viharokban is védelmez a jó pásztor, és az ő kegyelme nem csak megvált bennünket, hanem meg is tart az üdvösségben. A jó pásztor védelme biztosítja számunkra nem csak a földi, hanem az örök életet is. Azonban csak akkor igaz ránk a reformáció jelmondata, hogy ha az Isten velünk, ki áll meg ellenünk, hogyha mi is Istennel vagyunk. Ugyanis az Istennel való közösség maga a védelem. Valaki így fogalmazta meg nagyon helyesen, hogy a világon a legbiztonságosabb hely az Isten akarata. Ha én Isten akaratában vagyok, ha én Isten akarata szerint élek, ha őt követem és benne bízok, akkor vagyok leginkább az ő védelme alatt. Olyan egyszerű ez, kedves testvéreim, mint amikor odakint esik az eső, kinyitjuk az esernyőt, amíg az esernyő alatt állunk, addig védve vagyunk. Ha kiállunk az esernyő alól, akkor ne csodálkozzunk, hogy bőrigázunk. Így működik az Istennel való kapcsolat is. Ha én Istennek az uralma alatt élek, akkor egyben az ő védelme alatt is vagyok. Ha lerázom magamról az Istennek az uralmát, akkor ne csodálkozzak, hogy elérnek a sátánnak azok a bizonyos tüzes nyilai. Tehát, ha az Úr Jézus akaratát követem, ha engedem, hogy ő szűrje meg, mi kerül be az életembe, és mi marad kívül, akkor vagyok a világon a legnagyobb biztonságban, a jó pásztor védelme alatt. Hiszen néhány verssel korábban, éppen ebben a fejezetben az Úr Jézus nem csak úgy mutatkozik be, mint jó pásztor, hanem úgy is, mint ajtó. Azt mondja, én vagyok az ajtó. Egyrészt rajta keresztül, a vele való közösségen keresztül juthatok be az Isten országába. De ha már bent vagyok, ha már az Istennel való közösségben élem az életemet, akkor az Úr Jézus olyan képpen is ajtó, hogy ő szűri meg, hogy mi kerül az életembe, és mi marad kívül. Hiszen az ajtó nem csak összeköt, hanem el is választ, ki is zár. Olyan jó lenne, hogyha odafigyelnénk ebben is az Úr Jézusra. Ha engednénk, hogy ő legyen az életünkben az a szűrő, ami eldönti és meghatározza, hogy akár a szemünkön, akár a fülünkön keresztül, milyen információ áradjon az életünkbe, a lelkünkbe, a gondolkodásunkba. És végül összefoglalásként hadd álljon itt egy film záró jelenete, amely már gyermekkoromban is szívembe vésődött, biztos, hogy sokunknak eszébe fog jutni maga a film. Az utolsó jeleneten a Golgotát látjuk a három üres kereszttel, ahogy jön fel éppen a nap, és a domb előtt a pásztor elől menve vezeti a nyájat. És olyan jól összefoglalja az egész jó pásztor képet ez a filmbéli jelenet. Három nagy szüksége van az emberiségnek, minden egyes embernek ma mindenfelől bizonytalan világban: a vezetésnek a szükséglete, a gondviselésnek a szükséglete, és a védelem szükséglete. És ezt a három szükséget a pásztor, a jó pásztor Jézus Krisztus tudja betölteni, és akkor tapasztaljuk ennek az áldásait, hogyha mi is, mint nyáj, követjük őt. Valóban a mindenfelől bizonytalanságban lévő világnak a három szükségét Jézus tölti be. Engedjük, hogy az Úr Jézus vezessen, viselje gondunkat és védelmezzen, hogy így mindnyájan elérjük az Istennel való boldog életközösséget, az üdvösséget. Ámen. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy most újra szólítottál és hívogattál bennünket magadhoz. Köszönjük neked, hogy te vagy az élet forrása, és köszönjük, hogy te kész vagy magad megosztani velünk. Megvalljuk most előtted bűnbánattal, hogy olyan sokszor nem nálad kerestük a kérdéseinkre a választ, a betegségeinkre a gyógyulást, a problémáinkra a megoldást. Bocsásd meg, hogy nem nálad kerestünk békességet, boldogságot, szeretetet. Bocsásd meg, hogy ha már megtapasztaltuk mindezeket nálad, mégis elhagytunk téged, és kutakat ástunk magunknak, amelyekből elszivárgott a víz. Bocsásd meg, hogy elhagytunk téged élő víz forrását, fáradoztunk, küzdöttünk, és mégsem fogtunk semmit. Szeretnénk végre felhagyni azzal, hogy rajtad kívül máshol keressük a boldogságunkat. Hozzád menekülünk, mennyei atyánk, és azért könyörgünk, hogy te töltsd be minden szükségünket, a te gazdagságod szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Könyörgünk, Úr Jézus, hogy valóban légy jó pásztor egyen-egyenként mindnyájunk számára. Szeretnénk nem csak elismerni és megbánni a bűneinket, nem csak elismerni azt, hogy célt tévesztettünk, hanem szeretnénk az uralmat is átadni az életünk felett neked, hogy te mondd ki az utolsó szót, hogy te vezess bennünket az Istennel való boldog szeretet közösségbe. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy te légy az, aki gondoskodsz rólunk és betöltöd szükségeinket, és te légy az, aki védelmezel bennünket a sátán minden támadásával szemben. Szeretnénk így, Úr Jézus, a te uralmad és egyben védelmed alá is helyezni magunkat. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, mindazokat, akiket ránk bíztál, kicsinyeket és nagyokat egyaránt, gyülekezetünknek minden tagját ajánljuk a te kegyelmedbe és a te védelmedbe. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a mi iskolánkban és óvodánkban folyó munkát, áld meg, kérünk, a gyermekeket, a szülőket, a tanárokat, megtéréssel, megújulással, a te szent lelked erejével. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, egyházunk és nemzetünk ügyét, te adj ébredést és reformációt a te szent lelked által. Hozzuk eléd most különösképpen is azokat, akik valamilyen szükséget látnak. Imádkozunk a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy vigasztalójuk, erősítőjük. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, azokat, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Különösképpen imádkozunk most a világ sok pontján üldözött keresztjénért. Te erősítsd az ő hitüket, te adj nekik szabadítást, hadd tapasztalhassák meg a te erődet, a te isteni hatalmadat. Imádkozunk azért, mennyei atyánk, hogy te adj békét a szomszédságban, különösképpen a kárpátaljai magyarokért imádkozunk, hogy te légy az ő védelmezőjük is. És azért könyörgünk, atyánk, hogy ahogy eddig te voltál, ezután is te légy a mi őriző pásztorunk. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Az Úr, ő az, aki előtted megy. Ő lesz te veled, el nem marad tőled, sem el nem hagy téged. Ne félj hát, és ne retteg. Ámen.
Presbiteri gyűlésünk volt egy héttel ezelőtt, van, amiről már én is beszéltem, és van olyan, amiről pedig majd főgondnok úr fog most nekünk beszámolni. Szeretettel hívjuk ide az asztalhoz.
Áldás békesség! Ilyenkor évelején mindig néhány percre föl szoktam tartani a gyülekezetet, így vasárnap délelőtt, amikor is beszámolok az elmúlt év számairól, gazdálkodásáról, és arról, hogy hogyan határozta meg a presbitérium az most induló, vagy már elindult év terveit, gazdasági számait. Mindig szoktam hangsúlyozni, hogy ez csak egy keret, ez egy váz, nem azért van a gyülekezet, hogy gazdálkodjon, de hát, mint minden működésnek, ennek is van gazdasági háttere. Így olvashatunk erről Lukács evangéliumának 12. részének 15. versében. Mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Ezzel együtt mégis kérem, hogy egy kis türelemmel hallgassák meg a számokat. Az iskoláról, illetve most már együtt az iskola és az óvoda intézményéről annyit kell tudni, hogy egy hatalmas üzem, egy költségvetés, náluk 351 millió forinttal zárult 2014-ben, és mondtam ugye, hogy bővültünk az óvodával, így a költségvetési főösszeg 2015-ben már 412 millió forintra rúg. Azért kell ezt említeni, mert az egyházkerület felé küldendő beszámolónk és tervünk tartalmazza ezeket az összegeket is. Mi magunk, az egyházközség 2014-ben 19 millió 936 ezer forintból gazdálkodtunk, a költségvetés bevételi és kiadási összege is ennyi volt. Jövőre növekszik ez az összeg, terveink szerint 22 millió 321 ezer forint lesz a fő összeg, mindkét oldalon, bevétel és kiadás oldalon is. Ehhez úgy határozott a presbitérium, hogy a gyülekezet számára azt az ajánlást teszi, hogy az egyház fenntartói járulék évi 8000 forint legyen minimum. Tessenek elgondolni, hogyha ezt 57-tel elosztjuk, akkor az 160 forint. 160 forint egy kiló kenyér ára sincsen, mint mondta egyik presbiter testvérünk. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan minimális összeg, amit, hogyha szépen, akár havonta beosztva juttatunk el az egyházközségnek, akkor a 8000 forint nem számottevő összeg. Ahogy a ma hallott prédikációban is elhangzott, azok, akiknek bővebben adatott, azoknak természetesen ajánljuk azt, hogy az egyházközség működéséhez járuljanak hozzá a jövedelmük, a hozzájuk befolyt, úgy nevezzük mostanában, hogy nettó jövedelmük 1%-ával, mert azt gondoljuk, azt gondoltuk a presbitériumban, hogy ez az összeg is még mindig csak 10%-a annak, amit olvashattunk a tizedről valaha, de hát 1% az mégis egy olyan méltányos összeg, amit ha szépen beosztjuk, és Isten tisztelet előtt akár itt a szélfogóban is odaadunk a testvérünknek, aki ezt bízvást átveszi, nem hiszem, hogy nagyon megerőltető lehet. Ezzel mindannyian úgy járulunk hozzá az egyházközség működéséhez, ahogy erőnk szerint ezt tehetjük. Elhatároztuk azt is, hogy legátust fogadunk, elhatároztuk azt is, hogy a tavalyi gyűjtések folytatásaként megvalósítjuk a templom fűtés korszerűsítését, és a parókián is szeretnénk felújításokat végezni, belső és ha lehet erőnk szerint külső felújításokat is. Ezért lehetséges az, hogy ahogy említettem, az idei tervszámok, kiadási tervszámok körülbelül 2,4 millió forinttal meghaladják a tavalyit. Én úgy gondolom, hogy van erőnk ehhez, Istentől kapunk erőt ehhez, kérem ehhez a testvérek segítségét is. Köszönöm.